Arról énekeltünk, hogy bízzál lelkem az Istenben. És ha megkérdezem, hogy ki szokott bízni az Istenben, akkor valószínűleg 100%-ban azt mondjuk, hogy mindenki szokott bízni az Istenben. A probléma akkor, hogy amikor ezt gyakorolni kell, tehát nem elméletben kell bízni az Istenben úgy általánosságban, hanem bizonyos élethelyzetekben, bizonyos küzdelmekben, bizonyos nehézségekben. Ma, amit el fogok mondani, az ebben fog segíteni, hogy ez a bizalom, ez hogyan tud erősödni, hogyan tud fejlődni, és hogyan tud akkor is működni, amikor akció van, tehát nem amikor ugye elméletben minden rendben van, és akkor persze bízunk az Úrban. Amikor Isten megteremtette a világot, akkor egy olyan világot teremtett, és az embert is beleértve, aminek a középpontjában minden szempontból ott volt a mindenható Isten. Ádám és Éva Istenre figyeltek, a teremtett világ, a növényzettől az állatvilágig, minden Isten központú volt. Tehát semmi nem volt, ami megzavarhatta volna ezt az Isten központú világot. És amikor bejött a bűn az ember és az Isten közé, akkor ez az Isten központú világ megváltozott, és az embernek a figyelme az már nem 100%-ig az Istenre koncentrálódott, hanem meg lett osztva, egy kicsit az Istenre, egy kicsit erre, egy kicsit arra, és sok minden másra. Ez a világ, ez ma is ilyen, hogy egyrészt Isten központú világ, meg a te életed is tud Isten központú lenni, de másrészt a figyelmünk meg van osztva egy csomó dologba, és sok minden másra is figyelünk, és néha ez az isteni fókusz, ez valahol eltűnik, és valami más kerül a fókuszba. Amikor ezt látjuk és tapasztaljuk a saját életünkön, látjuk a világunkban, akkor azt kell tapasztalni, hogy az ördög nagyon jól tudja manipulálni az életünket, ahogy Ádámnak és Évának az életét tudta ott manipulálni, a gondolatait, és jól rá tudta vezetni arra, hogy ne az Isten legyen a fókuszban, és ne az legyen a lényeg, amit az Isten mondott, hanem amit ő mond. Tudta manipulálni a dolgokat úgy, hogy Ádám és Éva elindultak egy másik irányba. És azóta az Istennek a munkája folyamatosan újra és újra ugyanaz, vagyis azt mondja Isten, hogy én itt vagyok, vagy amit felolvastam, én szeretném megbocsájtani a bűnödet, én szeretnélek felszabadítani, nekem abban lelik kedvem, hogy áldást adjak neked, figyelj már rám! Az Isten szeretné ezt az isteni fókuszt megtartani, hogy az ember az Istenre figyeljen. És ha valaki végigolvassa az Ószövetséget, akkor az Ószövetségnek a lényege nem más, mint Isten kiválaszt egy népet, a zsidó népet, és rajta keresztül bemutatja a nagyságát, a hatalmát, a dicsőségét, a kegyelmét azért, hogy mindenki más, minden más ember, minden más nép lássa azt, hogy Isten van, Isten létezik, és ez az Isten fókusz, ez újra helyre kerüljön. Az új szövetség azzal kezdődik, hogy Jézus Krisztus megjelenik a Földön, hogy bemutassa az Isten jóságát, az Isten hűségét, hogy bemutassa a megváltást, hogy az embereknek a figyelmét az Istenre irányítsa. Hogy a fókuszban az Isten legyen. Én most szeretnék egy ószövetségi történetet felolvasni, ha lehet olyat mondani, hogy kedvenc ószövetségi történet a Bibliából, akkor nekem többek között ez az egyik ilyen kedvenc történetem, aminek biztos, hogy minden részletét nem értem még, és nem is biztos, hogy azt tudom mondani, hogy minden részletét 100%-ban meg tudtam élni eddig, de nekem újra és újra, amikor elolvasom ezt a történetet, nagyon-nagyon sokat jelent, és nagyon-nagyon sokat üzen. Krónikák második könyvében van leírva ez a történet. Ez egy háborús történet, tehát fiúk előnyben, vagy akik szeretik az ilyen történeteket, ez egy háborús történet. Előre elárulom, hogy happy end-del végződik, tehát nem egy tragikus kimenetelő vége van. Krónikák második könyve, 20. rész, első versétől fogom olvasni. És amíg olvasom ezt a háborús történetet, addig gondoljatok arra, hogy a mai témánk az, hogy hogyan lehet újra Istenre fókuszálni, hogyan lehet Istenben bízni, hogyan lehet akkor is az Istenben bízni és az Istenben hinni, amikor nagyon nehéz, amikor minden más eltereli a figyelmünket. Szóval nézzük ezt a történetet. Krónikák második könyve, 20. rész első versétől. Történt ezek után, hogy hadba vonultak Jósafát ellen moábiak és az ammóniak, a meúniak egy részével együtt. Amikor megérkeztek és jelentették Jósafátnak, hogy a tenger túlsó széléről nagy sokaság jön ellene, Edom felől, és már Hacetszon Támárban, azaz Égendiben vannak, megijedt Jósafát és az urat kezdte keresni, és bőjtöt hirdetett egész Júdában. Összegyülekeztek a júdaiak, hogy segítséget kérjenek az úrtól. Júda összes városából is eljöttek, hogy az Úr segítségét kérjék. És felállt Jósafát Júda és Jeruzsálem gyülekezetében, az Úr házánál, az új udvar előtt, és ezt mondta. Uram, őseink Istene, Te vagy az Isten a mennyekben, aki uralkodsz a népek minden királyságán. A Te kezedben van az erő és a hatalom, és senki sem állhat meg veled szemben. Istenünk, Te űzted ki ennek az országnak a lakóit, néped Izrael elől, és örökre odaadtad azt barátod Ábrahám utódainak. És itt laknak, itt építettek nevednek tiszteletre szentét, és ezt mondták. Ha majd veszedelem fegyver, ítélet, dögvész vagy éhínség jön ránk, megállunk ezelőtt a templom előtt, és te előtted, mert a te neved van ebben a templomban, és a segítségért kiáltunk hozzád a nyomorúságunkban, hallgass meg és szabadíts meg bennünket. De látod, az ammóniak és a moábiak, a Széír hegyvidékének a lakói, akik között nem engedted átvonulni az izraelieket, amikor Egyiptomból jöttek, és így kikerülték, és nem pusztították el őket. Ezek most azzal fizetnek nekünk, hogy ellenünk támadnak, és ki akarnak űzni a birtokunkból, amelyet birtokunkba adtál. Istenünk, ítéld meg őket, mert nincs erőnk ezzel a nagy tömeggel szemben, amely ellenünk támadt. Nem tudjuk, mit tegyünk, csak rád tekintünk. Eközben a júdaiak valamennyien ott álltak az Úr színe előtt, gyermekeikkel, feleségeikkel és fiaikkal együtt. Akkor rászállt az Úr lelke a gyülekezet jelenlétében Jahaziére, aki Zekarjáhu fia, Benanyá fia és Jeiel fia, Matanyá fia, Ászá fiai közül való lévita volt, és megszólalt. Figyeljetek, egész Júda és Jeruzsálem lakói, meg te Jósafát király! Ezt mondja nektek az Úr, ne féljetek és ne rettegjetek ettől a nagy tömegtől, mert nem a ti háborútok ez, hanem az Istené. Holnap induljatok ellenük, ők a Cichágon vonulnak majd föl, és a völgy végénél, a Jeruél puszta előtt találkoztok velük. Nektek nem is kell majd harcolnotok, csak vesztek állnotok, és nézzétek, hogyan szabadít meg benneteket az Úr. Ne félj és ne retteg, Júda és Jeruzsálem! Holnap vonuljatok ellenük, mert veletek lesz az Úr. Ekkor Jósafát az arccal a földig hajolt, és Júda meg Jeruzsálem lakói mindnyájan leborultak az Úr szín előtt, és imádták az Urat. Az Úr szín előtt imádták az Urat, és egyre hangosabban dicsérték őt. Kora reggel fölkeltek, kivonultak Tekoa a pusztájába. Amikor kivonultak, előállt Jósafát, és ezt mondta. Hallgassatok rám, Júda és Jeruzsálem lakói! Higgyetek Istenben, az Úrban, és megmaradtok. Higgyetek a prófétáinak, és boldogultok. Miután tanácsot tartott a néppel, fölállított az Úr énekeseit, akik szent öltözetben dicsérték őt, és az arcvonal előtt vonulva így énekeltek. Adjatok hálát az Úrnak, mert örökké tart a szeretete. Amikor elkezdték az újongást és a dicséretet, az Úr lázadókat támasztott Júdára támadó ammóniak, moábiak és a Széir hegyvidék lakói között, és vereséget szenvedtek. Az ammóniak és moábiak a Széir hegyvidék lakórai támadtak, hogy kiiltsák és elpusztítsák őket. Amikor végeztek Széir lakóival, egymás pusztulását segítették elő. Mire a júdabeliek a pusztai őrhelyhez érkeztek és a sokaság felé fordultak, már csak az elesettek holttestei voltak a földön, és senki sem menekült meg. Akkor odament Jósafát és a hadinépe, hogy összegyűjtsék a zsákmányt. Tömegével találtak náluk fölszerelést, ruhákat és értéktárgyakat. Annyit zsákmányoltak, hogy el sem bírták. 3 napig szedték össze a zsákmányt, olyan nagy volt a zsákmány. A 40. napon összegyülekeztek az áldás völgyben, hogy ott áldják az Urat. Ezért hívják azt a helyet áldásvölgynek még ma is. Azután visszatértek Jósafát vezetésével a júdaiak és jeruzsálemiek mindnyájan, örömmel tértek vissza Jeruzsálembe, mert örömöt szerzett nekik az Úr, és megszabadította őket ellenségeiktől. És bevonultak Jeruzsálembe lantokkal, citerákkal és harsonákkal az Úr házához. Az Istentől való rettegés fogta el az országok összes királyságát, amikor meghallották, hogy az Úr harcol Izraellel és ellenségei ellen. Ezért békében élt Jósafát országa, mert Isten nyugalmat adott nekik mindenfelől. Hát ez egy nagyon-nagyon különleges történet. Három dolgot szeretnék elmondani, ami egy olyan élethelyzet, amiben mi is ugyanúgy belekerülünk. Az egyik, amikor fenyegetés ér bennünket, amikor jönnek a fekete fellegek, amikor veszélyeztet valami bennünket. Egy kihívás, egy határidő, egy probléma, egy betegség, egy nyomorúság, bármi. A másik ilyen terület, amikor akció van, amikor nem csak fenyeget, hanem benne kell lenni egy nehéz helyzetben, és ott valahogy valamit csinálni kell. És a harmadik dolog, hogy amikor elmúlik a baj. Hogyan lehet ezekben az élethelyzetekben Istenben bízni? Szóval az első dolog, azt olvassuk ebben a történetben, hogy volt egy király, Istenben bízott, volt egy nép, Istenben bízott, éltek boldogan, élték az életüket, minden szép és minden jó, tehát ez így rendben van. És egyszer megjelenik néhány nép, akik összefognak, néhány népnek a hadserege, akik azért jönnek, hogy kiirtsák őket, elpusztítsák őket, és elvegyék mindenüket. Azt mondja a Biblia, hogy Jósafát, amikor a király, amikor látja ezt a nagy tömeget, akkor azonnal szembesül azzal, hogy hoppá, ők sokkal többen vannak, mint mi. Ők sokkal erősebbek, mint mi, és megijed. Ez oké? Okay? Szoktál megijedni? Amikor egy olyan problémával találkozol, ami sokkal nagyobb, mint te, ami sokkal erősebb, sokkal komplexebb, mint amire gondoltunk, és nem tudunk vele mit kezdeni, akkor az embernek az első reakciója az, hogy megijed. Ez oké. Okay. Ezt általában nem tudjuk kisporolni, tehát ez mindig így szokott lenni. De ami miatt fontos erre a történetre figyelni, hogy Jósafát nem egy ilyen fóbiás ember lett, aztán félt mindentől és mindenkitől, és így halt meg, nem megijedt, fölmérte ezt az egész helyzetet, és látta, hogy emberileg semmi esély, megijedt, és a következő pillanatban, vagy a következő percekben, vagy órákban, tehát valahogy ezt földolgozta, tovább lépett, és a következő lépésben már azt mondja a Biblia, hogy Isten kezdte elkeresni. Vagyis arról szól ez a történet, hogy van egy király, van egy nép, alapvetően Isten központú életet élnek, szépen és jól mennek a dolgok, és egyszer csak ebben a szép és kényelmes világukba bejön az ellenség, és elvonja az Istenről a figyelmet. És azonnal a félelem úrrá lesz rajtuk, és azt mondják, hogy most mi lesz? Most már nem tudunk csak úgy nyugodtan Isten tiszteletet tartani, és megkérdezni, hogy hello, hogy vagy, mi újság volt a múlt héten, mert ott az ellenség, és mindjárt jön, és mindjárt támadnak, tehát valamit csinálni kell. Elvonja a figyelmet Istenről, és oda irányítja a figyelmet az ellenségre, a háborúra, a veszélyre, a halálra, a nyomorúságra, és ez kezdi lekötni a figyelmüket. Jósafátnak is, az embereknek is, a népnek is. De a következő lépés az az, hogy Jósafát azt mondja, hogy álljunk meg egy kicsit. Oké, emberileg fölmértük a helyzetet, semmi esélyünk, nagy baj van, lehet, hogy végünk van emberileg, de a következő lépés az, hogy a fókusz az nem az ellenség, hanem újra Isten. És azt mondja, hogy Isten kezdte elkeresni. Sőt, nem csak ő, hanem az egész nép. A fókuszt visszatette a megfelelő helyre, hogy az ellenség jön meg, megy egy dolog, de az Isten az stabil, az állandó, és eddig is Isten tartott meg bennünket, ezután is Isten fog megtartani bennünket, ezért az Istenben kell bízni. Visszatette a fókuszt a megfelelő helyre, és azt mondja, hogy összehívja az embereket, egy hatalmas nagy gyülekezet gyűlik össze, Júda tartományából mindenhonnan jönnek az emberek, jönnek az asszonyok, jönnek a gyerekek, a férfiakkal együtt. Van egy hatalmas nagy összegyülekezés, egy hatalmas nagy istentisztelet, aminek a lényege az, hogy nem az ellenséggel fogunk foglalkozni, hanem az Istennel. Nem azt elemezzük, hogy az ellenség milyen erős, mert az folyamatosan viszi el a hitünket, meg a reménységünket, hanem az Istenre próbálunk koncentrálni, meghirdetnek egy böjtöt, és keresik az Istennek a vezetését, és az Istennek az akaratát. Ez olyan szép történet, nem? De gondolj csak bele, amikor te vagy ilyen helyzetben, meg én vagyok egy ilyen helyzetben, mennyire nehéz ezt a fókuszt helyreállítani. Van, akinek órákba telik, van, akinek napokba. Találkoztam olyan ember, akik éveken keresztül nem tudták a fókuszt visszaállítani, mert egyszer jött egy ellenség, és valami zűrzavar támasztott az életébe. És nem sikerült a fókuszt visszatenni. Elméletben persze mindenki, aki ismeri az Urat, azt tud hinni és bízni az Istenben, de a gyakorlat azért más, amikor meg kell ezt élni. És Jósafát egy olyan ember volt, aki ezt meg tudta tenni, visszatette a fókuszt, és az embereket is erre hívta, és azt mondja, hogy keressük az Urat, nem tudjuk, hogy mit tegyünk, Urunk, segíts rajtunk. kifejezi az emberi gyengeségét, de kifejezi azt is, hogy az Istenben bízik, és tudja, hogy az Isten az tud valami megoldást adni ebben az egészben. Szóval az Istenben való hit, az Istenben való bizalom, ez a fókusz kérdés, ez nagyon-nagyon fontos. A Bibliában azt olvassuk, hogy mindenki összejött. Gyerekek, felnőttek, kicsik, nagyok, és együtt keresték az Urat. Ezt tudjátok, mennyire fontos? Ma egy olyan világban élünk, ahol egyedül is fantasztikus istentiszteleteket tudsz produkálni otthon, tehát akár egy projektorral kivetíthetsz egy ilyen 4 méterszer 5 méteres falra egy hatalmas nagy istentiszteletet, beülsz a kényelmes hotelodba, nem tudom, chipset rákhasz közben is, a világ legjobb prédikációit hallgathatod, a világ legjobb zenét hallgathatod keresztény változatban. Ezt megteheted, és nincs ezzel semmi probléma. Persze ezt megteheted kicsiben a telefonnal is, meg sok mindennel, és sokan azt mondják, hogy hát ezt egyedül is meg tudom csinálni. Persze, nagyszerű. Mindig, amikor ezt tesszük, akkor az Úr áldjon meg bennünket, és ez oké. De vannak olyan pillanatok és helyzetek, amit egyébként nem csak ritkán, hanem rendszeresen kell gyakorolni, amit ma is teszünk, hogy összejövünk, és együtt figyelünk az Úrra, és együtt keressük az Urat, mert ennek van egy olyan különleges ereje, amit te egyedül soha nem fogsz megtapasztalni. Van a közösségnek az ereje, és van az egyénnek a hit ereje, amikor egyedül vagy az Úrral, és amikor a közösség együtt van az Úrral. És itt azt olvassuk, hogy ebben a nagyon nehéz helyzetben az emberek összejönnek, ez a közösségi egység, ez megnyilvánul, az Istent keresik, imádkoznak, és egyszer a Szentlélek rászáll az egyik emberre, az egyik prófétára, és azt mondja, hogy emberek, nem kell aggódni, minden rendben van. Ez nagyon szép, nem? Hát ha valaki idejön mondjuk nyomorúságos beteg állapotban, valaki idejön pénz nélkül, valaki idejön összetört kapcsolatokkal, van, aki idejön, nem tudom, munkanélkülien, mert a múlt héten elküldték a munkahelyről, és azt mondjuk, hogy az Úr azt mondta, ne aggódj, menjél haza, minden rendben van. Ott ez történik. A tömegnek azt mondja az egyik prófét, hogy az Isten nekem azt mondja, hogy ne aggódjunk, mert minden rendben van, mert az Úr fog harcolni értünk. Mivel ez tényleg az Isten mondta, és úgy tűnik, hogy ez a nép ez elég érett arra, hogy ezt el is higgye. Komolyan veszik. Nem azt mondják, hogy na jó, hát ez nagyon szép, és akkor menjünk tovább, mert itt valami gyakorlati dolgokkal kell foglalkozni, mert itt háború lesz. Nem, elhiszik azt, amit az Isten mond. Elhiszik azt, amit az Isten mond, és a hitük alapján, az Istenbe vetett bizalmuk alapján következnek az események. Gondolj bele, hogy kapsz egy proféciát, egy kijelentést, egy igét, egy igei üzenetet, bármilyen módon Istentől, ami tovább akar téged segíteni, de amikor szétnézel a valóság meg a realitás, az teljesen más. Akkor könnyű tovább lépni? Hát mindig attól függ, hogy mekkora hited. Hogy elhiszed azt, amit az Isten mond, és lépsz, vagy pedig nem hiszed el, és azt mondod, hogy ez nagyon szép, de hát most én ebben a helyzetben vagyok, és most itt kellene valamit megoldani. Szóval ennek a történetnek az első fontos üzenete, hogy amikor veszély fenyeget bennünket, és rengeteg dologtól tudunk félni, a mai ember szerintem sokkal több dologtól tud félni, mint az akkori ember. Ha akkor csináltak volna egy ilyen közvéleménykutatást, hogy mitől félnek az emberek, biztos fel tudtak volna sorolni néhány dolgot. Ma ez a félelem skála sokkal nagyobb. Mindentől és mindenkitől félünk. Elég gazdagok vagyunk ahhoz, hogy legyen mitől féltenünk a dolgainkat. Elég sokat tudunk ahhoz, sok bölcsesség, sok tudással rendelkezünk, hogy logikusan végig tudjuk követni a dolgokat, és azt mondjuk, hogy ha ez és ez az esemény lesz, akkor ez lesz a következménye, amit az akkori ember sokszor nem is tudott, és fogalma nem volt, hogy 5 nap múlva mi lesz, és nem lehetett annyira előre látni a dolgokat. Nekünk sokkal nehezebb, mert előre tudjuk, hogy bizonyos eseményeknek mi lesz a következménye. És a mai ember sokkal jobban tud félni, mint az akkori ember. De gondoljatok csak bele, hogy egy ilyen helyzetben a hitünknek a megnyilvánulás az nagyon sokszor attól függ, hogy le tudod győzni a félelmet, vagy nem. Ha le tudod győzni azt a félelmet, ami nagyon valóságos, ami nagyon racionális, és nagyon látható, hogy ott van egy probléma, ott van egy helyzet, ami megtámadott, és valamit kezdeni kell vele, és a másik oldalon meg ott van az Istennek egy kijelentése, ott van az Istennek egy üzenete, hogy mit kell tenni. A kettő közül a kérdés az, hogy a félelmek felé billenünk el, és akkor azt mondjuk, hogy ezt hagyjuk, ez az elmélet, de hát nekem ezzel kell foglalkozni. Vagy pedig a félelmeket győzzük le a hitünkkel, és a hittel megragadjuk azt, amit az Isten mondott, és úgy tudunk tovább menni. Ez minden nap többször is előfordul az életünkbe. Bennünket nem ezek a hadseregek támadnak meg, hanem más dolgok. De gondolj csak bele, ez mindig erről szól. A félelmeidet legyőzi a hited, vagy a hited győzi le a félelmeidet. Valamelyik irányba elmozdulunk, és annak alapján történnek a dolgok. Itt a történet azt mutatja be nekünk, és arra bátorít bennünket, hogyha Isten mond valamit, ha Isten persze nem itt egy ember kiáll és mond szépeket, hanem Isten mond valamit, az Isten szent lelke által szól ez az ember, akkor arra érdemes odafigyelni, és ezt elfogadják, és ennek alapján azt mondják, hogy akkor minden rendben van. És elkezdik az Isten dicsőíteni. Gondoljatok bele, normális helyzet az? Nem messze ott van az ellenséges hadsereg, állítják föl a, nem tudom, hadisáncokat, mindent, és kezdenék az ostromot, hogy betörjenek és elfoglaljanak mindent. Ott van a nép, Isten tiszteletet tart, tudják, hogy nagy a gáz, nagy a baj, de az Isten azt mondta, hogy minden rendben van, hát akkor meg ne aggódjunk. Hát ha az Isten azt mondta, akkor minden oké, nem? És akkor elkezdik dicsérni az Urat, és jönnek a léviták, zenészek, minden, és akkor dicsőítő csapat föláll, és akkor hallelujáznak. Mert akkor minden rendben van, nem? Értjük a különbséget? A hit győzi le a félelmet, vagy a félelem győzi le a hitünket. Minden élethelyzetben, ezt vagy kicsibe, apróságokba, vagy nagyon nagy dolgokba, de mindig eldől, ami ott eldőlt. Gondolj bele, amikor eljövünk ide a vasárnap az Isten tiszteletre, mindig hozzunk egy csomó félelmet. Én nem tudom, a táskátok mennyi, vagy a szívetek mennyi félelemmel van tele, de mindenkinek van egy néhány. Ide hozzuk ezeket, mert ez az életünknek a része, velünk együtt van. Munkahelyi, családi, kapcsolati, anyagi, nem tudom, mindenféle szellemi, mindenféle dolgok. Ide hozzuk. A másik oldalon viszont van egy ígéretünk, ami nem is csak annyira egyedi személyes, hanem úgy általánosságban, hogy Krisztus megoldotta ezeket, és föl tudunk szabadulni. És ide állnak a zenészek a hangszerekhez, és azt mondja, hogy dicsérjük az Urat. És van, aki azt mondja, hogy nem tudom ebben az élethelyzetben dicsőíteni az Urat. Persze, rendben van. Azért, mert úgy döntöttél, hogy a félelmeidnek engedelmeskedsz, és a félelmeid legyőzik a hitedet, és ezért nem vagy képes Isten dicsőíteni. Sokszor én is ebbe a kategóriába vagyok, sokszor te is ebbe a kategóriába vagy, és nem tudunk tovább lépni, mert az az élethelyzet az lebénít. Én nem azt mondom, hogy ez bűn, az a bűn, hogyha beleragadunk ebbe. Az, hogy megijedünk, és van egy ilyen, az rendben van. De ha nem tudunk tovább lépni, az már probléma lehet, mert ott a hitünk nem tud felszabadulni. És az Isten munkája, mert az Istennek az ad örömet, hogy kegyelmet ad, hogy felszabadítson bennünket minél hamarabb, ahogy lehet, hogy akármilyen élethelyzet is van, az Istenre tudjak fókuszálni, és az Isten tudjam dicsőíteni. Szóval jön a fekete felleg, ott van a veszély, lehet félni ezerrel, meg lehet ijedni, lehet sok mindent csinálni, de az Isten népe Josafát vezetésével, meg a prófétai kijelentéssel azt mondják, hogy rendben van, de az Isten ezt mondta, akkor mi ezt elfogadjuk, és elkezdik a dicsőítő Isten tiszteletet. A kijelentésnek a következő része az tovább visz bennünket magába a háborúba. Ugyanis egy összeütközés az várható, mert az ellenség az csak ott van, tehát azért az nem ijedtek meg, hogy most ezek itt előveszik a hangszereiket, és akkor Istenről énekelnek, meg prófétálnak, tehát azért nem azt mondták, hogy akkor hazamegyünk, hanem ott voltak továbbra is. De van egy ígéret, hogy nektek most vesztek kell maradni, nem kell háborúzni a hagyományos értelemben, mert az Istennek a harca lesz ez. És ezt annyira komolyan veszik és elhiszik, hogy akkor ez rendben van. Tehát átlépünk a következő részbe, hogy másnap elkezdődik a háború. És a prófétai kijelentés alapján a harcban ugyanúgy megnyilvánul ez a kérdés, hogy a félelmeinknek engedelmeskedünk, vagy a hitünknek engedelmeskedünk. A félelem győzi le a hitemet, vagy a hitem győzi le a félelmemet. És ami az előző nap történt, az úgy tűnik, hogy nem felejtik el. Ez egy másik fontos dolog, hogy néha elfelejtjük. Tehát egyik nap megharcolunk valamit, gondolj bele, ez velem sokszor előfordult már, biztos azért, mert egy alvó ember vagyok, lehet, hogy ti sokkal erősebbek vagytok, és nektek ez nem probléma. De az egyik nap megharcolok valamit, és azt mondom, hogy rendben van, így lesz. Másnap reggel fölkelek, és azt mondom, hogy biztos? Volt már ilyen? Másnap is meg kell harcolni, mert tegnap kimondtam valamit, vagy tegnap szólt Isten hozzám, akkor azt a következő nap meg kell erősíteni, és hát abban kell járni. Az Isten népéről azt olvassuk, hogy a következő nap, amikor elindulnak, és hát az összeütközés az várható, akkor a tegnapi hitük az nem párolgott el, tehát magában az összeütközésben is működik ez a hit, és azt mondja a Biblia, hogy úgy állítják föl a hadseregüket, hogy elől mennek a zenészek, a léviták, fújják a kürtöket, megy az Isten dicsőítés, és vonulnak a háborúba, hogy halleluja. És akkor kívülről megkérdezheted, hogy normálisak? Hát itt háború van. És miért teszik ezt meg? Mert Isten mondott valamit, és annyira erős a hitük ebben a helyzetben, hogy a hitük legyőzi a félelmüket, és mernek a hangszerekkel menni a fegyverek ellen. És egy háborúba a hangszerekkel lehet győzni, vagy a fegyverekkel? Egy érdekes kérdés. Melyik az erősebb? A kürt, vagy az így, vagy nem tudom. Szóval az akkori haditechnikát nem tanulmányoztam, hogy most itt aktuálisan be tudjam nektek mutatni, hogy ott mivel lőttek, vagy mi működött, de hogy melyik az erősebb? Ők mennek, és a hangszereket használják, mert az Isten azt mondta, hogy ezzel nem kell aggódnotok, ez az Isten harca lesz. Tehát az Isten használja a fegyverét azokkal a fegyverekkel szemben, és nektek elég hálát adni ezért az egészért. A kérdés, hogy amikor ilyen akció van, amikor ilyen konkrét helyzet van, hogy háború van, összeütközésbe kerülök egy problémával, egy határidővel, a főnökömmel, a feleségemmel, férjemmel, nem tudom, bármi, akció van, akkor a hitem, amit az Isten mondott, az tud működni, és meg tudom ragadni, és annak alapján teszek dolgokat, vagy az elpárolog, és a félelmeim alapján, meg az indulataim alapján fog történni valami. És itt arról van szó, hogy itt fogják a hangszereket, és merik vállalni azt, amit az Isten mond. Ott van a hangszer a kezükbe, az ellenség kezébe meg a fegyver. Eszembe jutott ma reggel, hogy az Isten milyen hatalmas és milyen nagy, hogy Istennek tök mindegy, hogy mi van a kezedben, nem? Hogy mivel rendelkezel. És Istent az sem érdekli, hogy az ellenség mivel rendelkezik. Hogy mekkora a túlerő, meg mennyivel fejlettebb az a másik oldal, aki megtámad téged, mennyivel okosabb, mennyivel felkészültebb. Ha emberi szinten, a félelmei szintjén mozgunk, akkor azt mondjuk, hogy hát én kiszolgáltatott vagyok, hát én gyenge vagyok, hát én ilyen vagyok, hát én olyan vagyok, és a másik oldalon ott vannak az erős emberek, ott vannak a fegyverek, vagy ott van a bölcsesség, ott sokan vannak, itt én kevesen vagyunk, vagy egyedül vagyok. Ez a félelmeknek a játékán való gondolkodásmód. De ők azt mondják, hogy az Isten most a kezünkbe adta a hangszereket, akkor a hangszerekkel fog megáldani bennünket. Van egy történet Mózesről, sok van róla, de az egyik történet az arról szól, amikor Mózesnek ez a kérdés nagyon élessé válik, hogy a hite győz, vagy a félelmei győznek, és amikor Isten azt mondja neki, hogy én téged választottalak ki arra, hogy menjél el, és beszélj a fáraóval, hogy el fogja engedni a népet. Akkor Mózes belegondol ebbe az egészbe, és azt mondja, hogy hát én ismerem a fáraót, onnan jöttem. Tudom, hogy mi van ott. Hát engem egyrészt be se engednek oda. Ha eljutok odáig, akkor a biztonsági szolgát azonnal lekapcsol, lehet, hogy bebörtönöznek, lehet, hogy megölnek. Tehát nyilván gondolkodik, és tudja, hogy erre emberileg túl sok esély nincs, hogy oda megyek, és bejelentek nagy dolgokat, és majd akkor kiengedik a népet. Tehát ez nem így működik. És emlékeztek rá, hogy amikor a félelmek teljesen betöltik Mózest, és azt mondja, úr, hát ez nem fog működni, hát én ismerem, ami ott van. Hát onnan jövök. Akkor Isten azt kérdezi, Mózes, mi van a kezedbe? Tudjátok, mi volt a kezébe? Egy bot, ami most itt nincsen. Vagy itt van egy. Szóval ott van Mózes, egyszerű pásztoremberként, fogja a botját, tele félelmekkel, minden baja van, és azt mondja, hogy el kéne mennem a fáraónak a palotájába, és ott bármit is, ez nem fog működni. És akkor az Isten, mi van a kezedben? Hát egy bot. Hát akkor elég, nem? És akkor ezzel menjek? Ez egy fegyver a fáraó hadseregével szemben, a biztonsági szolgálattal szemben, azzal a bölcsességgel szemben, ami ott van. azzal a rengeteg tanácsadóval szemben, akik ott a fáraót mozgatják meg, meg az egész királyságot irányítják. Ez a bot, ez elég nekem. És azt mondja, és na persze. És tudjátok, hogy ezzel a bottal aztán mégis elindul, a hite legyőzi a félelmeket, elmegy a királyi a fáraónak a palotájába, és azzal a bottal elkezdi a csodákat tenni. De ha nem egy, csoda, nem egy bot lett volna a kezében, hanem valami más, akkor az Isten azt mondta volna, hogy nem tudom, hogyha egy kis bárányt fogott volna, akkor azt mondja, hogy mi van a kezed? Hát egy kis bárányt, akkor menj a bárányat. Nem mindegy. Vagy ha a pénztárcáját szorongatta volna, vagy a pénzzsákját szorongatta volna, kérdezi az Isten, mi van a kezedben? Hát a kis pénzem. Hát akkor mennyi a pénzeden? Istennek nem mindegy, hogy mit használ föl. Ugye mindegy? Mert az Isten nem az érdekli, hogy fizikálisan mivel rendelkezünk, hanem az, hogy a hitünk az tud-e működni, vagy nem tud működni. A háború ezen a helyzetben úgy működik, hogy a hangszerek azok erősen szólnak, az Isten dicsőítés erősen szól, és tényleg az Isten fegyverei kezdenek el működni, összezavarodik az ellenség, egymást leölik, és győz Izrael serege, és tulajdonképpen semmi más nem kell csinálni nekik, mint összeszedni a hadizsákmányt. Gondoljatok csak bele, hogy tegnap még a fekete felleg olyan fekete volt, hogy nagyon megijedtek, másnapra teljesen megváltozik minden, az ellenség eltűnik, tehát egymást leölik, és sokkal gazdagabbak lesznek másnap, mint előző nap voltak, mert csomó ajándékot hoztak nekik. Fegyvereket, kincseket, sok mindent, amit ott hagytak. Lehet, hogy Isten küldte ezeket a hadseregeket oda, megáldják ezzel Izrael népét, és Júda és tartományában lévő emberek azok gazdagabbak legyenek. Lehet, hogy így van, de ehhez a hitüknek működnie kellett. Abban az éles helyzetben is, amiben akkor benne voltak. Hogy a hitük legyőzte a félelmeket, és azt merték tenni, amit az Isten tett. Ez Isten mondott. És a harmadik dolog, amire szintén érdemes nagyon-nagyon odafigyelni, összeszedik a hadizsákmányt, látják, hogy tényleg Isten, amit ígért, az betartotta, nincs háború, de van bevétel, van egy csomó nyereség, van egy csomó kincs, behordják a kincseket, és amikor visszajönnek, ezt már nem mondta Isten, ez már nem volt benne a proféciában, de a hitük és az Istenbe vetett bizalmuk az olyan erős, és nem köti le a figyelmüket a sok kincs, amit összeszedtek, és a fókusz nem megy el, nem visszajönnek, és tartanak egy nagy hálaadó Isten tiszteletet. Így indult a dolog, hálaadással indultak, és kérték az Istent, hálaadással mentek a harcba, és győztek, és hálaadással fejezik be ezt az egészet. És mindezt azért érdemes itt megfigyelni, mert az isteni fókusz, ez még ha kicsit el is mozdul, de mindig visszakerül a helyre. Ugye a helyére. És gondolj bele, hogy a te életedben ez most hogy van. Mindenkinek mozog ez. Jön egy élethelyzet, és gyorsan a figyelmünket odarántja. És ez rendben van, foglalkozni kell vele, de úgy kell foglalkozni vele, hogy a félelmek, vagy az aggodalmaskodás az ne terheljen le bennünket, visszaálljunk az isteni fókuszra, és az Istentől kérdezzük meg, hogy mit kell csinálni itt. Jön egy másik élethelyzet, az másfelé rántja az életünket, meg a figyelmünket, meg a gondolatainkat. Kicsit foglalkozunk vele, megijedünk, nem tudjuk, hogy mi legyen, beszélünk ezzel is, azzal is, kicsit tanástalanok vagyunk, de ha visszatesszük a fókuszt, és megkérdezzük Istent, hogy Istenem, te mit mondasz, és azt elhisszük, és van hitünk, hogy legyőzzük a félelmet, akkor Isten mond valamit, és abból a helyzetből is lesz valami. És néha Isten azt mondja, hogy indulj a háborúba, és majd megsegítelek, és harcolni kell. Máskor meg Isten azt mondja, mint amit a történetben van, hogy nem kell harcolnod, ez az én harcom, én megoldom ezt az egészet, és te meg csak nézed. Mind a kettő működni szokott. És lehet, hogy holnap valamelyikbe pont belelépünk majd hétfő reggel 9 órakor, vagy 8 órakor lesz egy élethelyzet, amivel foglalkozni kell. Vagy a hited győzi le a félelmeidet, vagy a félelmek győzik le a hitünket. Mindig valamilyen irányban elmozdulunk. Isten népe tehát elkezd egy ilyen nagy hálaadó Isten tiszteletet tartani, és ez azért fontos, és szintén talán nekünk még fontosabb üzenet, mert ma annyi minden hatás ér bennünket, hogy ez a figyelem elterelés ez nagyon hatékony. Nagyon sokszor azért nem adok hálát Istennek, vagy azért nem adunk hálát Istennek bizonyos dolgokért, mert elfelejtjük, ugye? Annyi minden történik, itt is egy áldás, ott is egy áldás, ott is egy áldás, esetleg egy-két probléma, de sok áldás, és a nap végén már azt tudom, hogy reggel mi történt velem. Persze, hogy nem adok érte hálát, mert nem, nincs a tudatomban, mert nem foglalkozok vele, mert sok minden más leköti a figyelmemet. Veled is így szokott lenni, hogy sok mindenért azért nem adsz hálát, és azért nem vagy az Isten jelenlétében azokkal a dolgokkal, mert elfelejted. Persze utólag eszedbe jut, persze ez is jó volt, az is jó volt, de itt úgy tűnik, hogy ezek az emberek, amikor összeszedik a hatalmas hadizsákmányt, aranyat, kincset, mindenféle drágaságokat, fegyvereket, akkor a fókusz az nem az, hogy de gazdagok lettünk, hanem az, hogy de jó az Isten. És ez nagyon-nagyon fontos. Amikor áldást nyerünk Istentől, végre megtörténik az, amit szeretnél, végre eljutsz oda, ahová akartál eljutni, végre, nem tudom, megtörténik valami, amiért régóta imádkoztál, végre Isten meggyógyít, akkor ennek az egésznek az üzenete, ennek az egésznek az áldása nem az, hogy jaj, de jó, és akkor örülök neki, nem, de jó az Isten. Jósafát és a nép folyamatosan ezt a fókuszt helyes irányba tartották, mindig elmozdult egy kicsit, de visszarakták. Helyre tették, és az Istennel kezdték, az Istennel harcoltak, az Istennel fejezték be, és tényleg egy ilyen nagyon kerek történet. És ami miatt én ezt elmondtam, az, hogy nekem és neked ugyanúgy szükségünk van erre. Bármi is kimozdít bennünket az isteni fókuszból, az Isten jelenlétéből, az Istenre való figyelésből, nyugodj meg, megtörténik ez újra és újra, tehát ez a kimozdulás, ez megtörténik, de a kérdés az, hogy vissza tudsz állni, az Istenre figyelni, és úgy tovább menni. Ez az egész történet semmi másról nem szól, mint az Isten dicsőítéséről. Ugye? Minden körülmények között, minden élethelyzetben az Isten dicsőítjük, és kész. Még van egy pár percben egy kis üzenet, amit el akarok mondani, de a Mátékat arra kérem, hogy ide tudtok jönni a hangszereitekhez. Gyakoroljuk egy kicsit élőbe ezt, amiről szó van. Egyetlen egy dalt el fogunk énekelni, és én nem tudom, hogy neked most mi az, ami mozgatja a gondolataidat, hitedet, befolyásolja, de próbáljuk azt gyakorolni, amit az Isten népe gyakorolt, hogy visszatesszük a fókuszt, és azt mondjuk, hogy Isten. Még elkészültök, elmondok egy történetet. Az elmúlt napokban voltam egy előadáson, ami egyébként nagyon érdekelt, meg egy keresztény üzenet volt, és képzeljétek el, az történt, hogy ruhatárba leraktam a kabátot, bementem, beültem, elindul az előadás. Körülbelül 2 perc telt el, eszembe jutott, hogy hol van a pénztárcám. Belenéztem a táskám, nincs ott a pénztárca. Azon gondolkodtam, lehet, hogy a kabátomba hagytam, és kint van a ruhatárba. Az is lehet, hogy nem ott hagytam, hanem a kocsiba hagytam, kint a parkolóba, ami még rosszabb, tehát... Hogyha esetleg ott hagytam, és akkor emiatt föltörik az autót, az nem föltétlenül jó dolog. Aztán tovább mentem, és azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy nincs a kocsiba, valahol fizettem esetleg, és valahol elhagytam az egészet, és most hol van a pénztárca? Én ott ültem azon az előadáson, és volt egy jó üzenet, de én közben a gondolataimba kimentem a ruhatárba, szétnéztem, aztán kimentem a parkolóba, benéztem az autóba a gondolataimba, aztán meg végigjártam a napi folyamatomat, hogy hol voltam és hol hagyhattam el a pénztárcámat. És mire véget ért ez az egész utazás, és ott agyaltam, hogy ott van benne minden iratom, ez mennyi idő lesz nekem, mire újra megbeszerzem. Tudod, ismeritek ezt, hogy a gondolataim azok végigfutottak, akkor arra véget is ért. És mire vége volt mindennek, akkor halvány fogalm se volt, hogy mi volt a lényeg, mi volt az üzenet. Ez nagyon egyszerű dolog, de szerintem te is sokszor átéled, lehet, hogy nem a pénztárcáddal, hanem a gyerekeddel, a élethelyzetek. Rengeteg olyan dolgot produkálnak, ami segít bennünket idézőjelbe, vagy beülsz az Isten tiszteletre, vagy kinyitod a Bibliádat, szeretnél az Úrra figyelni, és közben a gondolataidba itt jársz, ott jársz, amott jársz, végigolvasol, nem tudom, 3 részt is, mire befejezed, visszaérkezel, és halvány fogalmat sincs, hogy mit olvastál, csak közben aggódtál egy csomót. Elkezdesz imádkozni, és körülbelül 1/2 perc múlva eltűnsz az Isten jelenlétéből, elszaladsz valahová, és elkezded gondolkodni ezen, azon, amazon, aktuális dolgokon, olyan dolgokon, ami probléma, nehézség, ügy, amivel foglalkozni kell, és mire visszaértél, vége az imádságnak, amen, és ha megkérdeznél tőled valaki, hogy most, kedves tesó, miért imádkoztál, Hát nem tudom, majd imádkoztam. Ugye ismerős ez? Mindenki újra és újra átéli ezeket, amit Jósafát átélt ezzel a nagyon éles élethelyzettel, vagy háborúval, hogy az életükre törnek. És ami nagyon-nagyon fontos, hogy legyen bennünk egy olyan vágy, egy olyan készség, hogy nem akarom engedni, hogy a félelmeim tönkretegyék a hitemet. Az a kérésem az Isten felé, hogy a hitem győzze le a félelmeket, és az Istenre tudjak fókuszálni. Ugye az általam elmondott történet, és happy end elérjen véget, elmondom nektek, hogy a pénztárcám a kabátomban volt, senki nem lopta el, megvan, tehát kár volt az egész aggodalmaskodásért, de ezt az utazást végigcsináltam. És lehet, hogy az ördög nem alszik, és most, ahogy elkezdtem volna a prédikációt, akkor teszem, hogy a jegyzeteimet meg otthon hagytam, úgyhogy lehet, hogy több dolgot is el kellett volna mondanom, azért készültem erre a mai vasárnapra, de szóval úgy döntöttem, hogy nem aggódok, hanem a hitem működik. De még szeretnék valamit befejezésül. Eddig arról beszéltem így a történet alapján, hogy bármi is van, az Istenre fókuszáljunk, és szabad Isten dicsőíteni nehéz élethelyzetekben, akkor is, amikor a fekete felleg ott van feletted, akkor is, amikor támadnak, akkor is, amikor háború van, és akkor is, amikor jól mennek a dolgok. Ez fontos. A Bibliában van egy történet, és most átugrunk az Új Szövetségre. Ez a történet arról szól, hogy van egy pap, meg van egy lévita, az Istennek a felszentelt emberei, akik jönnek az Isten tiszteletről, meg mennek az Isten tiszteletre, egyik szolgálatból mennek a másik szolgálatba, szóval úgy telve Szentlélekkel, meg az Isten dicsőítve csinálják a dolgaikat. Szóval ez teljesen rendben van. És Jézus elmondja ezt a történetet, ami az irgalmas samaritánusnak a története, hogy ez a két ember, hogy is mondjam, hogy annyira az Istenre fókuszál, és annyira szent, hogy így mennek, és annyira jó minden, hogy elfelejtik azt, hogy ott van az út szélén valaki, akit majdnem agyonvertek, ott van vérbe, és segíteni kellene neki. Elmegy egyik, elmegy a másik, és nem foglalkozik vele, mert lehet, hogy azon gondolkodtak, hogy milyen áldott volt a prédikáció, milyen jó volt a dicsőítés, milyen jó az Isten. Tehát, hogy ugye értitek ezt, hogy ebbe is bele lehet ragadni, és az Isten valamikor azt mondja, hogy az én fókuszom az persze az én személyem, de hogy megvan az ideje annak, hogy együtt dicsőítsük az Urat, megvan az ideje annak, hogy a gondolatainkban is teljesen a mennybe járjunk, és ne foglalkozzál senkivel, és rekesszél ki mindent. Ez teljesen rendben van, és ezt tanulni kell, mert szerintem ma a 21. században sok ember ezt nem tudja jól csinálni, mert minden más úgy kavarok bennünk. És gondolj csak bele, hogyha ide jössz az Isten tiszteletre, olvasunk reggel egy zsoltárt, vagy egy bevezetést, vagy nem tudom, valami igét, és akkor mi mindig nem érkeztünk meg lelkileg. Akkor jön a dicsőítés, hogy mindig szanaszéjjel vagyunk. Tehát, hogy fontos ez, hogy kirekeztem mindent, becsukom a szemem. Tudjátok, van egy ilyen mondás is, hogy becsukod a szemed, akkor messzebbre látsz. Tehát nem biztos, hogy mindig mindenre figyelni kell, és akkor melyik gyerek, meg izé, meg ki hol, meg ki jött, meg ki nem, meg ki ment. Tehát, hogy van, amikor az Istenre kell koncentrálni, és nem kell mással foglalkozni. Ez rendben van. De amikor Jézus elmondja ezt az irgalmas samaritános történetet, abban viszont azt mondja, hogy az Istennek az is fontos, hogyha valakit agyon akarnak verni, akkor annak segíteni kell. Ha valakinek problémái vannak, akkor azt érdemes észrevenni, és ha van lehetőségem arra, akkor segítsek, mert az isteni fókusz az ott van. És megkérdezi Jézus a történet alapján, hogy a pap meg a lévita, akik úgy annyira telve vannak az Úrral, meg minden jóval, hogy észre se veszik, hogy valamit csinálni kellene, hogy ők az igazi segítők, ők az igazi olyan emberek, akiket Isten föl tud használni, vagy az a samaritánus, aki egyébként megvetett, egy utolsó senki, de mégis valahogy itt van a szeme, és meglátja, és azt mondja, hogy hát nem fogok elmenni a másik ember mellett. Ezt az irgalmas samaritánus történetet szeretném így mellé tenni az ószövetségi történet mellé, azért, hogy egyensúlyba kerüljünk. Semmiképpen nem azt akarom mondani, hogy egy ilyen szuper szellemi hívő legyen, és senkivel nem kell foglalkozni, mindig csak az Úr, és akkor mindig csak a ige, és akkor kit érdekel, hogy mi van körülötted, nem számít semmi, ez nem igaz. Vedd észre a lehetőségeket, a felelősségedet, tedd a dolgodat a családodban, a munkádban, a munkahelyeden, a társadalomban, legyél hasznos ember, és az Istenre fókuszálva old meg jól a dolgaidat, jól kezeld a pénzedet, jól végezd a munkádat, és ez mind rendben van, és ez kell. De a másik oldalon meg legyenek azok a pillanatok tiszták és szentek, amikor csak az Istenre kell figyelni, és nem kell más emberekkel foglalkozni. Néha nehéz különbséget tenni. De összefoglalásként csak annyit szeretnék mondani, hogy a kérdés az, hogy a hited győzi le a félelmeidet, vagy a félelmed győzi le a hitedet. Holnap legalább 50-szer ezt el fogod dönteni, vagy tudatosan, vagy tudatalatt, ahogy reagálsz a dolgokra, apróságokra, vagy nagy dolgokra. A következő héten több száz ilyen esemény lesz, amikor mindig ez fog eldőlni. És ne felejtsd el, Josafát tudott az Istenre koncentrálni a legnehezebb pillanatokban is, a samaritánus pedig tudott az Istenre koncentrálni úgy, hogy tudott segíteni az embereknek, és félretett mindent, mert akkor ott arra volt szükség. És ez az igazi bölcsesség, amivel a Szentlélek vezetni akar bennünket. Az élet hétköznapi dolgaiba is, meg a legszentebb és a legspirituálisabb, legjobb magasságokba járásban is, mind a kettőben az Istenre koncentrálva, egyensúlyba járva áldás lenni egymásnak, az Istent áldva is így szolgálni. Úgyhogy én ehhez kívánok nektek nagyon-nagyon jó hetet, sok erőt, bátorítást, olvassátok el ezt a kettő krónika 20-at még néhányszor, és ne felejtsük el, hogy Josafát egy jó példa nekünk ebben, az Úr áldjon meg bennünket. Amen. Mivel Zola eltávozott, el kellett neki vinni a kislányát, és azt mondta, hogy ha sokáig prédikálok, akkor nekem kell befejezni, ha nem sokáig, akkor ő fogja befejezni. Úgy tűnik, hogy sokáig prédikáltam, és rám maradt a befejezés. Kedves gyülekezet, akkor a folytatásban csak annyit ismételnék meg, hogy a hirdetésben elhangzott események, a következő pünkösdi presbiteravatás, a két héttel ezutáni szeretett vendégséges vasárnapunk, amikor mindenki hozhatja az ételt, és közösen ebédelünk, ezeket ne felejtsük el, illetve lehet jelentkezni a hajókirándulásra is, amire mindenkit várunk, mert nagyon jó lesz, és gyertek, és olvassátok el a levelező listán mindazt, ami ott le van írva. És hát a következő órákra jó pihenést kívánok nektek, a következő napokra meg jó munkát mindenkinek, és én azt szeretném, hogy ha most fölállnánk, és egy áldást mondanék még, és akkor ezzel fejezzük be az Isten tiszteletet.